Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 246. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk János első leveléből, az első rész 5. versétől a 10. versig tartó igeszakaszban. János első levelének első részéből, az 5. verstől olvasom Isten igéjét. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ha a gyerekeket megkérdezem a hittanórán, hogy te kivel lennél, Luke Skywalkerrel vagy Darth Vaderrel, a világosság vagy a sötétség harcosával, vagy kivel lennél, a hófehérkével, vagy a mostohával, vagy piroskával, vagy a farkassal, és én lehetne sorolni nagyon sok meséből ezeket az ellentétes szereplőket. Tehát a legtöbb gyerek persze a jó oldalon állóval lenne, azzal, aki a többiekért küzd, aki az igazságot képviseli, aki a szeretetet képviseli, valamiért a gyermeki lélekben már kezdetöktől fogva ott van az a belső vonzalom a jó iránt, és ő nagyon pontosan tudja, hogy mi az a jó és mi az a rossz, el tudja választani. Mi már felnőttek nehezebben, mi már relatíva módon közelítjük meg ezt a kérdést, hogy hát mi az igazság, vagy mi a jó és mi a rossz. De egy gyermeki lélekben nem kérdés, hogy hófehérke mellett dönt valaki, vagy mondjuk Luke Skywalker mellett dönt valaki. Kedves testvéreim, a Jánosi levél alapján három részben, három gondolatban beszélhetünk arról, hogy a világosságban vagyok-e én. Mit is jelent ez a világosság számomra? Világosságban vagyok-e én? Az egyik az alázat és a bűnvallás lesz, amiről szeretnék szólni nektek. A második a közösség, és a harmadik pedig az életvitel, amelyről szól ez az igerész. Hát az emberi kommunikáció nagyon sokrétű, mai világunkban különösen látjuk azt. Múltkor említettem ezt a kütyüzést, hogy ott van a zsebünkben állandóan a telefon, és szinte már rá vagyunk teljesen csatlakozva, mint az avatárban, oda megyünk a fához, hogy feltöltsenek bennünket. Energiára van szükségünk, hát ez is egyfajta energia, de nem biztos, hogy az a pozitív energia éppen, amire mindenkinek szüksége lenne naponta. Tehát az emberi kommunikáció nagyon sokrétű, a nem verbális, a nem szóbeli információk furcsa módon azonban sokkal többet jelentenek. Sokkal többet jelent a nem verbális kommunikáció, mikor a gesztusainkkal fejezünk ki valamilyen indulatot, valami érzelmet, mint amikor megfogalmazzuk azt. Lehet szép szavakba csomagolni egy-egy gondolatot, de mégis a testünk, a mimikánk, egy-egy mozdulatunk elárulja, hogy igazából mi hogyan is gondolkozunk arról, arról az emberről vagy adott szituációról. Van olyan terület, mikor én úgy látom magam, ahogy engem látnak, én is úgy látom a másikat, ahogy ő magát, ez egy teljesen kiegyensúlyozott kapcsolatban szokott így lenni. Viszont gyakrabban előfordul, hogy én nem úgy látom magamat, ahogy a másik látja, vagy fölül értékelem magam, vagy alul értékelem magam a másikhoz képest. Tehát ez egy kiegyensúlyozottan kapcsolat. És vannak az embernek ugye vakfoltjai. Azt is szoktuk mondani lélektani szempontból, hogy töredezett az önképe valakinek, és ha töredezett az önképe valakinek, akkor ezek diszharmonikusak, ezek a kapcsolatok. Például azt hiszem, hogy én a világosságban vagyok, de látszik rajtam, hogy nem vagyok a világosságban. Azt hiszem, hogy Isten mellett vagyok, az Isten hozzám szól, de nem az Isten szól hozzám. Ez látszik a cselekedeteimben, látszanak a gyümölcseimben. Vagy vannak, vagy nincsenek gyümölcseim, és ha vannak gyümölcseim, akkor milyen gyümölcseim vannak? Most nagyon divat lett, hogy ilyen felfújt gyümölcsöket árulnak, de meg teljesen megdöbbenek, hogy minden évszakban most már lehet epret kapni. És minden gyümölcsöt szinte mindig lehet kapni, mert a mai embernek erre van szüksége. Hát van egy rend a világban, azt gondolom, hogy ezt követni kellene, mint ahogy évszázadok, évezredeken keresztül követték az emberek, mindennek megvan a maga ideje. Mindennek megvan a maga ideje, és nem biztos, hogy egy ilyen felfújt hormonnal kezelt gyümölcs az az én javamra szolgál, hiába veszem meg a gyermekemnek. Lehet olyan kép is, mikor a kívülállók azt hiszik, a világosságban járok. Lehet ilyen kép is, az egyházban egy nagy kísértés, világosságban jár valaki, hihetetlen sokat dolgozik, de belül tudja, hogy ő az nem igaz. Belül tudja, hogy ez nem igaz. És persze akkor jön a probléma, hogy ő elmondja ezt a többieknek, vagy ne, hogy hát én belül nem vagyok olyan, hidd el, nem vagyok, félreismertél engem. Mondhatjuk, hogy mindenki bűn alatt van, ezt vallja a Szentírás, hogy mindenki bűn alatt van, és hiával van Isten teljes világosságának. Erről tanít a Szentírás. Mindenki hiával van a teljes tisztaságnak. Bűn alatt vagyunk. Ugye sokszor mondjuk ezt, hogy egyszerre vagyunk bűnösök ebben a világban. Ezt néha el szoktuk ezt felejteni. Egyszerre vagyunk bűnösök, és egyszerre vagyunk megváltottak ebben a világban, az Isten által, az ő fia, Jézus Krisztus egyszeri áldozata által. De itt is kiegyensúlyozatlanság van, mert vagy azt hangsúlyozza valaki, hogy túl bűnös vagyok ebben a világban, és nekem nincs is igazából lehetőségem itt teljes életet élni, állandóan szorongás, állandó bűntudat vesz körül, és nem tudok ebből szabadulni, vagy éppen másokra hárítom azt az indulatot, azt a feszültséget, ami bennem van. A másik pedig a túlértékelt, hogy nincs is bűn a világban, hanem hogy megváltott vagyok, mindenki megváltott, mert a keresztség által ő már abban a pillanatban megváltott lett. Hát egyik sem igaz, és mind a kettő igaz. Mert egyszerre vagyunk bűnösök, testünkben hordozzuk ezt az egész életünk során, és vagyunk megváltottak, és nekünk ebben a feszültségben kell élni, ennek a feszültségben kell élnünk. Kedves testvéreim, a kereszténységünk nagy veszélye még az, ha azt hiszük, pedig nem. Azt hiszük, hogy igen, pedig nem. Se fény, se sötétség, se forró, se hideg állapotban nem vagy. Az az egyik legnagyobb veszély a kereszténységünknek. Ez már a nyugat egy társadalomban már elkezdődött a 60-as években ez a felhigulás. Most mindenki arról abba az irányba próbálja terelni a kereszténységet, hát nem is kell olyan komolyan venni a hitet, nem kell olyannyira komolyan venni az elköteleződést. Hát pedig erről szól a Jelenések könyve, hogy ha nem vagy forró és nem vagy hideg, akkor azt mondja az angyal, hogy kiköplek az én számból. És a hideg és a forró alatt pontosan azt le kell érteni, hogy mennyire vagyok elkötelezett az Isten ügye iránt, mennyire vagyok megérintett az Isten szent lelke által, mennyire veszem komolyan azt, hogy engem az Isten valóban elhelyezett és elküldött, majd erről is fogok még beszélni. Tehát ha langyos a kereszténységünk, akkor langyos lesz az életünk, langyos lesz a család életünk, langyos lesz a munkahelyünk, mindenhol ez a kis limonádé kereszténység lesz, és ez a limonádé kereszténység ez nem vezet sokra. Hát ahhoz vezet, hogy esetleg egy sokkal nagyobb vallás egyszer azt mondja a keresztényeknek, hogy hát akkor köszönjük szépen, Európából el lehet menni, vagy ki lehet költözni. És elnézést, hogy a szószékről ezt mondom, tudom, könnyen beszélek a szószékről, de higgyétek el, hogy ez nagyon nagy veszély. Tehát egyre inkább fel kell ébredniük a keresztényeknek, hogy egyrészt összetartoznak, másrészt pedig van egy uruk, egy élő uruk, akihez mindig oda mehetnek, akiről mindig erőt kérhetnek, és erőt meríthetnek belőle. Tehát nem csak egy idea, nem csak egy elképzelés, hanem egy élő Isten van ott, aki bennünket hív és vár, és azt szeretné, hogyha megerősödnénk ebben a hitvallásunkban, elhivatásunkban. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ebben az első fejezetben, János levelében, erős kifejezésekkel találkozunk. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk, nem vétkezünk, hazuggá tesszük őt. Pedig Isten nem csak azt a részünket látja, amit mindenki lát, azokat is látja, tudja, amiket mások előtt takargatunk, vagy mások előtt elfedünk, sőt, azt tudja leginkább az Isten azokat a részeinket, amelyeket mi elpróbálunk fedni mások elől. Azonban ezzel nekünk is szembe kell néznünk, ezekkel az énünkkel, ezek a nagyon gyakran elfojtott, lefojtott én részek, amelyekkel gyakran nem tudunk mit kezdeni. Vannak helyzetek, amikor előjönnek olyan indulatok és olyan érzések, amelyeket nem tudsz hova tenni. Na most ezek azok a tudattalamból előjövő gondolatok, érzések, amelyek irányítják és nagyon is befolyásolják a hétköznapi döntéseidet. Egy gondolkodó így fogalmazott egyszer a lelki útról, a legbensőbb önmagunkkal való találkozás mindig fájdalmas. Meg kell szabadulnunk a felszínes énünktől, a bennünk lévő óembernek meg kell halnia, ez egy fájdalmas folyamat, de ha engedjük, korábban még nem is sejtett értékek tűnnek fel előttünk. Az önmagunkkal történő leplezetlen találkozás feltétele az Istennel történő találkozásnak. Ennek a módját az a valaki határozza meg, aki útnak nevezte önmagát. Kedves testvéreim, valós bűnbánatra van szükség tehát a kereszténységünkben, és ez napi bűnbánat, napi gyakorlat, valahogy a kegyességi gyakorlatunk valahogy elfelejtette, vagy kiszorult a kegyességi gyakorlatunkból az a fajta rendszeres bűnbánat, alázatos bűnbánat, ami nélkül a kereszténységünk motorja, az a legbelső motorja nem működik. Valós bűnbánatra van tehát szükség annak is, aki a hit útján jár. Csak ebben a rövid szakaszban többször említi János a bűnt. A Filippi levél arról beszél, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek. Azt mondja, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek. És ez a kifogástalan tisztaság, kifogástalannak lenni, azt is jelenti, nagyon érdekes, hogy viasz nélkül valónak lenni. Viasz nélkül valónak lenni. Miért? Azért, mert az ókorban, amikor egy szobrász elkészítette egy nagyon szép szobrot, és néha mellé ütött, vagy nem úgy alakult az a forma, amit ő kigondolt, akkor viasszal tömte be azokat a felületeket, és nincs is ezzel semmi baj, mert így teljesen tökéletes lett, és nem lett amorf az a forma, nem lett torzó, hanem szépen kiteljesedett, teljesen pozitív hatást keltett esztétikailag. Csak hogy az erős fény és a hő hatására ez a viasz elkezdett mozogni, dolgozni, és akkor már kiderült, hogy hát nem is a márvány része, hanem egy egészen más idegen anyag. Miért mondtam ezt el? Azért mondtam el, mert gyakran úgy gondolom, úgy érzem, hogy viasszal pótoljuk az életnek azokat a részeit, amely az Isten viszont nagyon jól lát, és nagyon jól tud, hogy neked ott van egy hiányod, nagyon van egy deficited, és azt nem vállalod föl a többiek előtt, önmagad előtt sem vállalod föl, és megpróbálod kitömködni ezzel a furcsa anyaggal, amely nem természetes anyag az Isten világában. Ezért bűnbánathoz kell jutnunk, bűnbánatra kell jutni. Az igaz bűnbánatról három dologról fogok beszélni. Először is a bűnbánat azt jelenti, hogy beismerem a botlásaimat, és nem másokat, és nem a körülményeket, és a másikat hibáztatom, hanem elkezdek őszintén magamban nézni. És ez a második, a legnehezebb, hogy őszinte bűnbánatot tartok. Az őszintesség a bűnbánatban, az imádságban, az elengedhetetlen. Amikor te vagy ott, és csak az Isten van ott. Senki más nincs ott. És az Isten előtte megvallod a bűneidet, megvallod a vétkeidet, és lerakod azokat a terheket, mondhatjuk terheknek is ezeket, amelyek nem engednek tovább lépni, nem engednek szabaddá lenni, lerakod az Isten elé a terheket, őszintén kimondod, ahogy egyszer említettem most egy pár héttel ezelőtt, hogy az imádságot szabad hangosan kimondani az Isten előtt. Hangosan imádkozz. És senki nem fog butának nézni, vagy furcsán nézni rád, egyszerűen elvonulsz a belső szobádba, és hangosan imádkozol az Istenhez. És a harmadik pedig, hogy valóban szeretnék megszabadulni a bűntől. Tehát kell egy vágy, hogy én szabaduljak meg egy vétektől, szabaduljak meg egy tehertől, vagy szabaduljak meg egy olyan szorongástól, egy olyan visszafogó erőtől, amelytől tudom, hogy meg tudok szabadulni, csak valahogy már hozzám nőtt, mint a púpom, és nem tudom, nem akarom ezt levenni. Mert megszoktam, hogy az egzisztenciám ez így működik. Fixálódnak ezek a gondolatok, és ez is ilyen mindenféle kényszeres gondolkodáshoz vezethet, nagyon, nagyon veszélyes. Ezre van lehetőségünk ezeket lerakni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy bizonyos értelemben a protestantizmusban jó az, hogy az Istennel való kapcsolatban van az egyén, és az Istennek vallja meg személyesen a bűnét és a vétkét. Hát kérdezem én, hogy kik azok, akik gyónnak az Istennek? És hát mindenki gondolja végig, mert ugye a katolikus testvéreinknél nagyon pozitív az, hogy hát oda el kell menni, és gyónni kell. Ki kell mondani, még akkor is, hogyha a papot nem bírom. De hogy ettől én túllátok, mert hogy az Istenre figyelek. Nekünk protestánsként viszont azt mondjuk, hogy nem kell közbejáró, hanem csak az Istenre figyelve meg tudod ezt tenni, de megtesszük-e? És a múltkor beszéltem erről a furcsa olcsó kegyelemről, hogy nem lesz-e olcsó kegyelem még. Nem lesz olcsó kegyelem, hogy csak elfogadom az Istennek az ajándékait, de a bűneimet nem vallom meg. Második gondolat, amiről szeretnék beszélni, a közösséggel kapcsolatos, és az önelvesztésről. Hát aki meg akarja menteni az életét, elveszti az. Aki elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért mondja Krisztus, az megtalálja azt. Ugye megtalálni Istent és önmagamat, belső útját nem úgy fogod, hogy tökéletességre törekszel, és tökéletes keresztény leszel, mindent tökéletesen megcsinálsz, és akkor várod el azt, hogy valaki tökéletes keresztény legyen, hogyha ő is tökéletes lesz. Ez a perfekcionizmus. A perfekcionizmus soha nem segített ahhoz, hogy az Istent jobban megismerjük. Az ember önmagát akarja tökéletessé tenni, szinte apoteózissá válik, tehát Istenné válik az ember. Hát én leszek tökéletes, én majd ezt megoldom. De nem leszel tökéletes. És erre ezt föl kell ismerni. És föl kell ismerni azt, hogy Isten az, aki tökéletes, és nem te. Tökéletességre törekszel, és azt a látszatot kelted, hogy minden rendben van, és azáltal persze elveszítjük önmagunkat, hogyha mi ezt így gondoljuk. De miből áll az elvesztés? Hát vannak fokozatai az önelvesztésnek, és ezt ne tessék most rosszul érteni. Hát a gödör alján találkozom a Krisztussal, és ezt mindenkinek mondom ismétlem, tessék a tékozló fiú esetére történetére gondolni. A tékozló fiúnak mondjuk, hogy miért kellett ezt a nagy utat bejárnia, hogy visszataláljon az atyához. Miért kellett? Azért kellett, mert így talált vissza az atyához. Mert másképp nem talált volna vissza az atyához, hogyha ezt az utat nem járja be, és nem eszik ott együtt a disznókkal a moslékból. Ezt az utat senki sem nélkülözheti az életében. Mindenkinek végig kell járni. És végig kell járni, és abban a legmélyebb pillanatban, amikor elhagyadottnak, elesettnek, kiszolgáltatottnak érzem magam, akkor van az a pillanat, amikor Krisztus utánam nyúl, és azt mondja, hogy szeretlek téged, az én gyermekem vagy, és segítelek téged azon az úton, hogy visszatalálj az atyához. Mert ő mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Pontosan Jézus Krisztusban találunk vissza az atyához, de honnan találunk vissza az atyához? Elnézést a kifejezésért, a moslék közül találunk vissza az atyához. A moslékból találunk vissza az atyához. Tehát nem a cenitről, a csúcsról fogom megpillantani a még nagyobb cenitet, és azt mondani, hogy Uram, én oda megyek hozzád. Hanem a legmélyebb gödörből fogom fölismerni azt, hogy nekem van lehetőségem az Istenhez oda menni. És senkit sem bátorítok arra, hogy most a legmélyebb gödröt keresse meg, és ássa el magát, és azt mondja, hát a tiszteletes úr azt mondja, hogy majd oda jön Jézus, és segít. Mert az életedben jól tudod, mindenki jól tudja, és sokakat ismerek is, hogy melyek azok a gödrök, azok a sötétségek, amelyeket te már végigjártál, azok a bugyrok, csak nem tudtál vele mit kezdeni. Vagy éppen tudtál vele mit kezdeni, mert még most is benne vagy. A gödör alján találkozunk Krisztussal. Igazán a dolgok mélyére ásni nehéz, ugye magunkkal való szembenézés a nehéz, a bűneinkkel való leszámolás a nehéz, az élethelyzetemmel való szembenézés a nehéz. A mélyben találkozom azzal a Krisztussal, aki egyébként az élet legmélyebb bugyrait járta végig. Jézus Krisztus pontosan végig járta az élet legmélyebb bugyrait. És alászállt a poklokra. De harmadnapon feltámadta halottak közül. És az ő feltámadása, a mi feltámadásunknak, újrakezdésünknek, új emberré válásunknak is a záloga és lehetősége. Egy kollégám mesélte, kedves testvéreim, hogy felkereste valaki a gyülekezetből, és azt mondta neki, hogy hát látom, hogy mennyit dolgozol, rengeteg dolgod van, hogy Isten országának ügyét hirdesd, sok emberrel találkozol, beszélgetsz, alkalmakat szervezel, családokat látogatsz, ifjúsággal foglalkozol, temetsz, eskedsz, előkészítőket tartasz, stb. És azt mondja, hogy én nem tudok ezeket nem tudom én csinálni. Én nem tudok emberek elé kiállni, és nem tudom az evangéliumot hirdetni, mondja ez a gyülekezeti tag. Nincs erre karizmám, nincs erre talentumom, viszont szeretnék neked segíteni. Azt mondja a lelkésznek, szeretnék neked segíteni. És kérdezi a lelkész, hogy hogyan szeretné segíteni. És azt mondja ez az ember, hogy figyelj ide, mostantól kezdve, hetente, két hetente, minden csütörtökön, amikor meg tudom oldani, 2-3 órát én szeretnék dolgozni. És így ez az ember odament a lelkész kollégámhoz, és minden héten csütörtökön, vagy két hetente csütörtökön, 2-3 órát dolgozott. Ilyeneket mesélt a kollégám, autót mosott. Most ezt nem azért mondom el, mert autót kell mosni, csak ez példa. Bevásárolt. És nem csak a gyülekezeti munkában, hanem a lelkész munkájában is segített. Mert azt mondta, erre viszont van talentumom, és van időm is, hogy segítsek. Mert tudom, hogy neked mennyire le vagy foglalva, és milyen sok feladatod van. Kedves testvéreim, a másoknak adni. Ez az utolsó, amiről szeretnék beszélni. Hát a másoknak adni, az azzal kezdődik, hogy tudom-e magam hátrább állítani, hátrább helyezni másoknál. Ezzel kezdődik. Én akarok állandóan kapni, én akarok először oda nyúlni a tába, vagy engedem, hogy mások nyúljanak oda. Ezzel kezdődik. Nem dicsőségre vágyom, hanem Isten iránti hálámat így élem meg. Hogy a hála arra indít egy keresztény hívő embert, hogy mások a gyülekezetünk lelki-testi rászorultjainak segítsen. És nem csak a gyülekezetünkben lévőknek, hanem mindenkinek, akit az Isten elé visz, elé vezet. Hiszen a keresztény habitusunk, lelki habitusunkhoz hozzátartozik az, hogy Isten iránti hálából mi segítünk másokra. Istennek nem az a terve, hogy mindenki a saját maga hasznát keresse, hanem az a terve, hogy mindenki a másik hasznát is keresse. Van egy vezetés elméleti könyv, az a címe, hogy a jó vezetők esznek utoljára. Ez a címe a könyvnek. A jó vezetők esznek utoljára. És hát a világi viszonylatban is arra figyelnek jobban, aki őszintén nem színből hátra tudja magát helyezni, aki nem magának kapar, hanem másoknak is ad. Nem magának kapar, hanem másoknak is ad, és erről szól ez a könyv, hogy mennyire rá kellene állni erre, hogy a másokra való figyelés, az gazdagíthatja a saját életedet, a vezetői képességeidet és a gyülekezetet is. Az utolsó gondolat, amiről szeretnék beszélni nagyon röviden nektek, a keresztény életvitel. A hitben növekedni kell, nem csak elindulni kell a hitben, mint mondtam, nem langyos kereszténynek kell lenni, nem limonádé kereszténységben kell élnünk, hanem hitben növekedni kell. Calvin kétféle tisztaságról beszél ezzel kapcsolatban. Hát először is ahhoz, hogy hitben növekedjünk, nekünk tudatosítani kell, hogy Isten bennünket tisztának tulajdonít, elfogad Jézus Krisztusért. Isten tulajdon, így tulajdonít bennünket Jézus Krisztusért, csak ő érte. Nem azért, mert neked szép szemed van, meg van két kezed, meg három lábad, hanem azért, mereszt egyszerűen Jézus Krisztus kereszt halála olyan áldozat volt, olyan tökéletes egyszeri áldozat, amihez nem kell hozzátenni, és nem kell abból elvenni semmit. A második, amiről Calvin beszél, hogy amit a Szentlélek végez bennem, ez a második, egy olyan megszentelődési folyamat az én megtérésem után, megszentelődési folyamat, amit megint nem kerülhet ki a kereszténység, és a keresztény ember sem. Nem elég csak egyszer megtérni és elfogadni Istent, elfogadni az ő fiában azt az utat, amit nekünk kínál, hanem minden nap a megszentelődés útján a Szentlélek által kell nekem megtisztulnom, és a Szentlélek vezetését kell kérnem. Ez a nehezebb út, hogy mit kezdek az életemben lévő kísértésekkel, hogy én tiszta lehessek, hogy az Isten szent lelke tudjon engem vezetni. És mit kezdek azokkal a krízisekkel, amelyeket gyakran az Isten ad, azért elmondanám, sőt, lelkészként azt mondom, mindig az Isten ad. Mit kezdesz ezzel? És ennek a lényege, pontosan ez a lényeg az életünkben, hogy mit kezdesz azokkal a krízis helyzetekkel, azokkal az élethelyzetekkel, amiket az Isten ad neked. Elutasító vagy, vagy éppen vagy másokra kened a felelősséget, vagy éppen megpróbálsz abból kimenni, elhárítod azt a dolgot, mit kezdesz azzal? Mert ez neked szól. Neked szól. És ezért adja ezeket a kríziseket, nehéz életszakaszokat az Isten. Engedem-e, hogy megtapadjon ezzel, megtapadjanak, így mondja a lélek, tehát megtapadnak, fixálódnak, vagy elfogadom a Szentlélek megújító, megelemítő munkáját, és azt mondom, hogy tudom, hogy ezt most nekem végig kell járnom, ezt az utat. Nagyon fájdalmas és nagyon nehéz, de ez mindig a hitünket erősíti, és az Istenbe vetett bizalmunkat mélyíti el. Mit kezdek ezzel? Így jutunk el a Jakab apostoli alapgondolathoz, hogy már ha megtértem és megtisztít engem az Isten, és a megszentelődés útjára lépek, akkor cselekednem kell az igazságot, cselekednem kell az Isten országában, azokat a gyümölcsöket teremve, amelyek dicsőségére vannak az Istennek, és dicsőségére vannak az egyháznak. Mert hogy Jakab apostol mondja, hogy mutasd meg a cselekedeteidet, és én megmutatom a hitedet. Nincs olyan, hogy fordítva nem működik. Aki hisz, annak mindig vannak cselekedetei. Nem a cselekedetből lesz hit, hanem mindig a hitnek a következménye a cselekedet. A hitnek mindig vannak gyümölcsei, következményei. Tessék a Galatabeliekhez írt levélben elolvasni, milyen gyümölcsei vannak, de emellé még hozzá lehet rakni sokkal többet. És tudom, hogy itt milyen sokan dolgoznak és szolgálnak a gyülekezetben. Tudom, hogy bár most lesz az utolsó szeretett vendégség ebben a szezonban, úgy most mondjuk így, hogy szezon, mert július-augusztusban nem lesz. De mégis hálás szívvel köszönöm meg, és gondolok mindig arra, hogy valaki már azért hajnalban föl kell, hogy süssön, főzzön, hogy örömöt szerezzen azoknak, akik ide eljönnek és átjönnek a Calvin terembe, ez itt a reklám helye, hogy együtt legyünk Isten tisztelet után. Hát ez a keresztény életvétel lényege, hogy gyümölcsöt teremjél, és ezzel a cselekedeteiddel dicsérjék és magasztalják az Istent. Dicsérjék és magasztalják az Istent. Azok a pogányok, azok a hitetlenek, akik gyakran még a környezetünkben is élnek. Amen.